A vágatlan verzió visszatér még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vágatlan verzió, a mikrofonok mögött itt van velünk Alex.
Sziasztok!
Ádám.
Sziasztok!
Én pedig Ákos volnék. A mai témánk a Földön kívüliek köré csoportosul. A Földön kívüliek nagyon népszerűek a filmekben és a sorozatokban egyaránt, és nem beszélve arról, hogy egy 2012-es riport szerint a Magyar Honvédség évente 50-60 UFO észlelés regisztrál az országban. Ráadásul gondoljunk bele, hogy hányféle összeesküvés elmélet született már azzal kapcsolatban, hogy az űrlények eljöttek, mindig is köztünk éltek, az elnök is az, mi is azok vagyunk, stb. A téma kapcsán különösen sok érdekességet és elméletet fogunk ismertetni, amelynek linkjeit megtaláljátok majd a leírásban, viszont a mennyiség miatt egyenként lehet, hogy nem fogjuk az összeset pontosan lehivatkozni így beszéd közben. Az első kérdésem az lenne felétek, hogy ti hogyan viszonyultok a témához, ti hisztek-e a Földön kívüliekben, vagy hogyha tudományosabban akarom kérdezni, akkor valószínűleg tartjátok-e a létezésüket, és hogyha igen, akkor milyen formában?
Szerintem a második kérdésed sokkal-sokkal jobb, és itt könnyebb rá válaszolni, ez a valószínűbbnek tartod a létezést. Én alapvetően ilyen tudományosabb értelemben közelítek a világhoz is, és így ez a kérdéshez is. Azt gondolom, hogy nagyon valószínű. Tehát, hogyha azt veszük, hogy az univerzum folyamatosan tágul, és hogy nagyon-nagyon sok hasonló csillagrendszer született, mint a miénk, erről gondolom, hogy később is fogunk beszélni. Elég valószínű, hogy létezik egy másik faj. Érdekes kérdés, hogy miért nem találkoztunk még velük, ezt is fogunk beszélni, viszont ami fontosabb szerintem nekem, mivel én alapvetően úgy gondolom, hogy léteznek, hogy hogyan is lehetne elképzelni őket. És hogy nem is tudom, hogy mondjam el már most a gondolatomat erről, vagy...
Nyugodtan mondjad, igen.
Jó, mert hogy én mostanában a napokban, inkább azt mondom, hogy a hetekben olvastam egy nagyon-nagyon jó könyvet, amit tényleg különösen kiemelnék, mindenkinek ajánlom, Susan Schneidertől a Science Fiction and Philosophy című könyv, ami nagyon jó, mert sci-fi filmeken keresztül vesz végig filozófiai témákat, és hogy például volt benne szó az űrlényekről, és arról, hogy mik a mostani elképzelések róluk, és nekem egy nagyon-nagyon-nagyon tetszetős ez a humán faj és a poszthumán faj viszonyulása egymáshoz. És hogy ez szerint, a könyv szerint az emberiség tulajdonképpen egy olyan faj, ami egy tranzisztor. Tehát egy olyan fázisban van, ami köztes fázis a poszthumán és a prehumán éra között. Ez mit jelent? Hogy mi még biológiai adottságokkal rendelkezünk, biológiai testünk van, biológiai szükségleteink, lebomló anyag vagyunk, úgymond. Viszont van egy olyan agyunk, ami egy generalizált intelligencia, tehát hogy nagyon-nagyon széles körű használata van, ez elektromossággal működik, és nagyon-nagyon jól átültethető a műanyagba. Vagy hát nem a műanyagba, de érted, valamilyen mű, szintetizált anyagba, ami kibírja mondjuk a fénysebességet, mondjuk tud távolságban információt közölni, és hogy elvileg a poszthumán éra az lesz, amikor mi csinálunk egy olyan lényt, ami akár legyen az AI, akár bármi, tehát akár a mi kiborgunkból, meghaladjuk a biológiát, és ezzel kvázi áthelyezzük magunkat egy ilyen szintetikus térbe, és hogy szerintük, és én most már hajlamos vagyok ezt hinni, hogyha léteznek űrlények, akkor azok mindenképp már tehát hogy azok vagy még mindig biológiai térben vannak, vagy pedig egy posztbiológiai stádiumban, és hogy elvileg, hogyha egy intergalaktikus alien, az csak úgy létezhet, hogyha posztbiológiai, mert hogy csak úgy tudja meghaladni a fénysebességet, meg ilyesmit.
Erre is fogok akkor majd reagálni, mert amúgy ez egy nagyon érdekes feltételezés, és én nem teljesen értek vele egyet. Uh-huh. Tehát az alapkérdésből akkor kiindulni, hogy valószínűsíthetjük-e a Földön kívüli élet létezését. Hát maga a számszerűségből kiindulva, hogy ha úgy veszük, a Tejút rendszerben 300 milliárd csillag található, aminek még a kimondása is egyszerűen hatalmas dolog, és ebből kifolyólag szinte biztos, hogy már a tejútrendszerben is létezik élet. Az, hogy ez intelligens élete, vagy nem intelligens élet, szerintem itt sokkal jobban meg lehet vonni a határokat, mert én sokat gondolkodtam azon, hogy mi az intelligens életnek a funkciója. Uh-huh. Tehát, hogy törvényszerűen alakul ki az intelligens élet egy ökoszisztémán belül, vagy teljesen véletlenszerűen. Tehát, hogyha mondjuk dinoszauruszok nem haltak volna ki, akkor a hüllőből, mint fajból fejlődött volna intelligens élet, vagy egyáltalán nem? Vagy egyáltalán ez csak egy véletlenszerű folyamat-e? És ezért gondolom azt, hogy szerintem az élet egész gyakori lehet a világegyetemben, vagy az univerzumban, viszont az intelligens élet annál sokkal kevesebb. És visszatérve a te gondolatodra, ugye a poszthumán kapcsán, hogy itt ugye fölmerül az a kérdés, amit már az AI kapcsán is beszélgettünk, hogy bár tekinthetünk úgy az AI-ra, a robotokra, erre az egész műanyagra rakjuk az elménket gondolatmenetre, mint egy az evolúciónak egy következő fokára. Uh-huh. Azonban én elhatárolnám attól ezt a kérdést, hogy azok mi leszünk-e még. Tehát uh-huh. ugye erről is beszélgettünk, hogyha az ember lementi az agyát egy pendrive-ra, akkor elveszíti magát, mint lényt. Uh-huh. És azt gondolom, hogy talán ezek az intelligens civilizációk, amik a világon kívül létezhetnek, lehet, hogy ők teljesen biológiai alapon közelítették meg a kérdést, és nem technológiai alapon, vagy a technológiának a biológiai részét követték, és nem pedig a számítástechnikai technológiai újításokat, és azért mondjuk talán lehet, hogy ugye van a pánspermia elmélet, ami alapján lehet, hogy a Földön kialakult élet is egy olyan Földön kívüli civilizáció, ami elküldte ide a biológiai kódját, és lehet, hogy igazából ebbe látjuk majd a jövőt, hogy a biológiai kódok fognak tovább örökölni, és azt próbáljuk meg terjeszteni, és lehet, hogy a biológiai kutatás lesz az, ami az embert halhatatlanná tesz, és nem pedig a technológiának a másik verziója.
Meg igazából ezzel kapcsolatban az a kérdés fogalmazódik meg, hogy a biológiát is lehet akár technológiai szinten kezelni, ez így kérdésként, tehát hogy talán mondjuk biológiai alapon is el lehet jutni egy ilyen poszthumán létezésbe, de egyébként én is...
Igen, erre gondoltam.
Ja, igen, én is erre gondoltam. Én egészen pesszimista vagyok ezzel kapcsolatban, tehát én nem tartom annyira nagy százalékban valószínűnek, vagy nem, tehát valószínűnek tartom azt, hogy léteznek más, tehát hogy van élet az univerzumban, máshol is. Az, hogy intelligens, én arra kevesebb esélyt látok, ugye van ezzel kapcsolatban a ritka föld elmélet, ami lényegében azt jelenti, hogy nagyon sok speciális változónak kell együtt állni ahhoz, hogy kialakuljon az intelligencia, és hogyha el is tudok képzelni intelligenciát, ami ugye ilyen csillagok közötti, az szintén, tehát nekem ezzel az a problémám, hogy ez olyan, mintha egy új szint kellene kitalálnom. Mert hogy én arra nagyon kevés esélyt látok, hogy van, hogyha kizárjuk a multiverzum elméletet, nyilván, hogyha van multiverzum elmélet, akkor természetesen van, de hogy van valahol egy másik bolygó, ahol hozzánk hasonló ilyen bio, tehát amiket ugye a filmekben látunk, hogy ilyen rovarszerű, meg így csápjaik vannak, és ilyen humanoid-szerű lények, akik ugyanúgy intelligensek, mint mi. Én erre kevesebb esélyt látok. Szerintem, hogy ha van, akkor előfordulhat az, hogy akár egy... akár virtuális térben, vagy egy olyan dimenzióban, amit mi nem vagyunk képesek észlelni, élnek ilyen intelligenciák, és hogy ez jelenti a problémát a kapcsolatfelvetéssel, vagy a kapcsolatfelvevéssel, hogy egyszerűen így hát máshogy vagyunk intelligensek, és ezért lehet nehezen kapcsolatba.
Én csak arra akartam vissza, hogy szerintem, mert nem is reagáltam, hogy én hogy képzelem el őket. Ha abból indulunk ki, hogy a földi élet víz és szén alapú, és hogyha hasonló bolygót találunk, hasonló tulajdonsággal, ami szintén víz és szín alapú életformákra épül, akkor nagyjából ugyanolyannak kell lenni az életnek, mint itt a Földön, nyilvánvalóan eltérésekkel, tehát nyilván a csirke és a dínó között is van hasonlóság, meg különbség, de hogy a lábak funkciója, a száj, a szemek, ezek ugyanazokat a funkciókat be fogják tölteni, tehát az evolúció nagyon-nagyon ugyanazokra a drive-okra fog pedesztrinálni.
Igen, csak hogy ez végtelen, véletlen összejátszása volt, hogy egyáltalán valami láb kialakult. Tehát, hogy lehet, hogyha egy gén máshogy kódolódik egy baktériumban, akkor az egész egy teljesen más irányt vesz.
De a láb azért egy elég hasznos dolog.
Hát jó, csak más is lehet hasznos a láb helyett, vagy hát nem tudom, más közlekedési forma is. Tehát most nem is tudnád elképzelni, hogy milyen.
Igen, ez az új szín.
Tehát, hogy egyszerűen ez az új szín, amit az Ákos mondta, hogy egyszerűen a biológia, és azért mi evolúciónk, ez a föld inercia rendszerében működik.
A láb alatt, most tényleg én kitágítva értem. Tehát, hogy valami, ami a közlekedést szolgáló testrész, az mi azért mondom, hogy láb.
De nem biztos, amúgy ez sem biztos, mert ha mondjuk belegondolsz, mi van, hogyha egy olyan életforma van, ami örökhöz kötött kvázi, mint egy fa, és mondjuk kommunikálnak egymással ezek a fák, és ezek egy tudatos élőnek, csak nem tudnak helyváltoztató mozgást végezni, mert úgy evolválódtak, hogy nem volt rá szükségük. Simán lehet. Na amúgy még annyit akartam mondani, hogy visszatérve erre, amit mondtál, hogy amit hoztam posztbiológiai dologra, hogy igen, itt ő kifejezetten azt mondja, hogy ha létezhet egy olyan faj, ami intergalaktikus, az feltétlenül posztbiológiai kell legyen.
És te ezzel nem értesz. Most azért akartam leváltani a technológiát biológiai technológiára, meg nem, hogy is mondjam, informatikai technológiára, vagy gépi technológiára.
Akármelyik.
Igen, de hogy azért szerintem a kettő között amúgy nagy különbség van.
Persze van, de hogy nem, mindenképpen nem bomlandó alapú
jó,
élet.
Persze, ja. Igen, igen.
Na jó, és akkor még annyit akartam mondani, hogy amúgy, ha már így az antropomorfizmus, hogy nem tudnád elkezdeni ezt a bogársz antropomorfista lényeket, hogy amúgy én nem tudom, vagy még van valami gondolatotok ehhez a témához, mert hogy átvinném egy másik témára, arra, hogy miért fontos ez a téma. Miért fontos az űrlényekről beszélni, és hogy szerintem itt tök fontos pont az antropomorfizmus kapcsán, hogy ezek az űrlények a mai ilyen, hát az istenek helyében úgymond, de hogy nem azok, akikhez imádkozunk, mert szerintem, és én erre, ez egy önálló gondolat, én találtam ki, csak hogy így a kommentelők kedvéért, hogy szerintem többféleképpen bomlott fel az Isten a mi korunkban.
Nekem is van erre elméletem, de mondjad,
és hogy szerintem más lesz. Van az Isten, aki kifejezetten ilyen deszakralizált jelenség a lelkiekben, hogy mondjuk nem tudom azt, hogy bemegyek a kondiba, vagy elmegyek vásárolni, ez ugye leváltotta az imámat. Tehát, hogy van egy ilyen gyakorlati leváltás. Akkor történt egy kifejezetten információ ismeretelmélet, egy kognitív leválás, és ez szerintem az UFO. Tehát, hogy létezett az istenkép, amit ugye antropomorfizáltunk. Hát milyenek voltak a görög istenek? Nagyon emberszerűek. A mi istenünk is, ugye ott megfordítottuk a logikát, mert ő teremtett az ő képére minket, de hogy mindig volt ez az isteneknek az elképzelése, ilyen antropomorfista, a viking istenek például olyanok, hogy a adott érzelmeket nagyon kidomborítják, vannak ilyen nagyon bölcs, vannak ilyen nagyon érzelmes istenek, és hogy ma az űrlény civilizációkat kategorizáljuk így, meg ha megnézitek a mai skifiket, hogy például ott is, vagy mondjuk ez a fantasybe is megvan, hogy így kitalálsz egy fajt, és akkor abba beleprojektálsz egy adott típusú, hasonló este világhoz, vagy egy érzelmi állapotot, vagy valamit, és hogy ez az antropomorfizált űrlénykép, ez kifejezetten egy ilyen hitből itt maradt ilyen foszlány, vagy érted, maradvány.
Igen, én is a hitvilághoz tudnám bekapcsolni ezt a kérdéskört, hogy miért fontos erről beszélgetni. Minden népnek, tehát itt legyen szó a magyarokról, zsidókról, németekről, rómaiakról, minden eredetmondában van egy kiválasztottságtudat. És igazából a történelem során az derült ki, hogy ez a kiválasztottságtudat a népek kontextusában nem értelmezhető. Megpróbálták a rómaiak, hogy az egész világot ráuralják, nekik se sikerült. Megpróbálták a németek, nekik se sikerült. Oroszok nem sikerült. És igazából arra jött rá szerintem minden nemzet, hogy igazából senki, és egyik nemzet se kiválasztott. Uh-huh. Ilyen, persze nyilván a monda világainkban még mindig tárgyaljuk ezt a kérdéskört. Viszont van egy olyan konszenzus az emberi civilizáción belül, hogy az ember egy kiválasztott lény. És az ember egy kiválasztott lény, ami egyedülálló és megismételhetetlen. És szerintem ezért fontos erről a kérdésről beszélgetni, mert amint kiderül az, hogy van másik intelligens élet, akkor az is kiderül, hogy az ember nem megismételhetetlen és nem egyedülálló. És hogy szerintem ez teljesen más kontextusba helyezi az embert, mint lényt a világon belül, és hogy ez nagyon fontos.
Igen, kivéve, hogyha úgy derül ki, hogy van egy másik létforma, van egy ilyen regisztrált UFO hívő vallás, ez a realizmus, aminek egyébként van magyar csoportja és magyar honlapja is, ez így nagyon menő, és hogy ők azt gondolják, és ez egy nagyon klasszikus elmélet, ugye végtelen ilyen spektrum dokumentumfilm van, amitből mostanában jó párat megnéztem, és egészen sokkoló élmény volt, hogy mik mentek le régen a tévében, de a lényeg az, hogy itt voltak űrlények, akik minket választottak ki, ugye arra, hogy uraljuk ezt a fajt, és lényegében az egész űrlény megfogalmazásuk így analóg a többi világvallásnak az Isten képével. És az a durva, hogy a realizmus is, így bókláztam a honlapjukon, és ott egyébként nagyon okosan nem vallásként hivatkoznak magukra, hanem ilyen bevezető szövegek vannak, hogy képzeld el, hány űrlény észlelés van a Földön egy évben, ha abból csak egy igaz, akkor ugye ez már egyfajta bizonyíték, és hogy hogy így úgy vonnak be ebbe a kis csoportba, hogy így nézd meg ilyen magyarázó YouTube videókat, hogy már az egyiptomi kőtáblákon is látszanak valami istenek, akik ugye megadták ugye a piramis építést, meg a hét csodához, ugye mindig ezeknek az űrlényekhez volt közük, és hogy nekik tervük van és feladatuk van velünk, és ez ugyanaz, mint akár a Biblia, vagy a többi vallásnak a tézisei.
Igen, ennek egy nagy papja, Erik von Däniken, lehet, hogy már mondtam nektek, az ő videói, igazából beszélgessünk egy kicsit a Conteóról, hogyan alakultak a Conteók, meg hogy egyáltalán hogy került a közbeszédbe ez az egész földön kívüli téma. Nagyon érdekes, mert ahogy így próbáltam ennek utána keresgélni, ez nagyjából így a század elején ment, hogy a 20. század elején robbant be így irtózatos erővel. Volt ez a tanguszkai esemény, ami a Szibériában egy ilyen hatalmas ilyen lángcsóval letarolta a tajgát, meg ilyen 30 kilométeres mezőben minden fát kibontott. És akkor kezdett el így bemerülni a köztudatba, hogy lehet, hogy földön kívüli civilizáció, és utána pedig a Roswelli ügy volt, ami a második világháború 1947-ben, ami így felkavart a köztudatot, és a hidegháború alatt aztán teljesen ment a konta, hogy most oroszok, földön kívül kikivel játszik össze, voltak-e a Holdon, nem voltak, azért nem megyünk a Holdra, mert ott vannak, és akkor utána jött az egész ilyen Conteó áradat, és utána jött, aki teljesen új, hogy mondjam, paradigmába emelte az egész kérdést, ő volt Erik von Däniken, aki nekiállt az ilyen pumapunktú templom komplexumnak a vizsgálata, kiépítette UFO-k, milyen faragás minta, ez csak idegen technológia lehet. Láttam ezzel kapcsolatban egy ilyen leleplező cikket az Origón. Mákulpa. Hogy
ugyanitt Eko TV-s állást keresni.
Igen, tehát egy ilyen leleplező cikket, hogy azok az állításokat, amit Erik von Däniken felhoz az idegen civilizáció mellett, azok teljesen magyarázhatóak emberi technológiával, ami persze nagyon-nagyon durva dolgok, hogy honnan hova cipeltek köveket, de egyáltalán nem lehetetlen, és vannak rá bizonyítékok, hogy látszanak a kötélnek a nyomai, ahol húzták, stb. Tehát, hogy igazából szürreális dolgok is megtörténhettek az őskorban, és nem kell mindig a legvalószínűtlenebb tényállásra asszociálni. És Erik von Däniken az a karakter, aki, hogyha valaki utána olvas az ő életrajzának, akkor kiderül, hogy többször ült börtönbe, ékszerhamisítás és számviteli csalás miatt. Tehát, hogy igazából, hogy most nem akarom azt mondani, hogy ez a tudományos hitelét teljesen elértékteleníti, de hogy azért érezzük, hogy nem emberölés, meg ilyen bűncselekményeket, kifejezetten a csalás körében mozgott a csávó.
De amúgy szerintem ez összeköthető azzal, amit az előbbi gondolatommal, hogy miért ennyire vevők az emberek erre a Conteóra, mert hogy ez az egész, és pont a 20. század elején, ez az egész 21. század deszakralizálta a világot. Eltűntek az istenek, és nem csak a tudományosok, nem csak azoknál az embereknél, akik mondjuk értelmiségiek, vagy tudod, hanem olyan embereknél is, akik egyszerűbbek. Tehát nem véletlen, hogy a legtöbb Conteós, az tudjátok, ez a tipikus hillbilly karakter ott Louisiana megyében, nem tudom, valahol ott a kis sekjében ott így kötögeti össze a dolgokat, erről van is egy csomó ilyen sztereotípia, de tudok ajánlani egy tök jó podcastet, S-Town néven, ahol egy csávó, egy rocknyomozó újságíró megkeres egy ilyen nagyon Conteós csávót, aki hát szomorú, de öngyilkos lesz, és az ő sztoriát, hogy miért is, hogy vezetett ez idáig, hogy lehet ebbe belespirálosodni, és nagyon kemény, tényleg egy ilyen lélektani szociográfia. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nyilvánvalóan az, hogy ezeknek a rétegeknek is kiüresedett a világképük, nincsenek istenek, hát nagyon könnyű valamit még, ami meg... Tehát mindent megismertünk. Mi az, amit nem ismerünk még? Ugye erről pont a kalandfilm kapcsán beszéltünk, hát az az űr. És hogy ott vannak még olyan lehetőségek, amiben bele lehet projektálni ezeket a vágyainkat, hogy legyenek ilyen lények, akik jaj, gondoztak itt minket, ők tették le a tojásainkat, aztán elmentek és néznek itt felülbe, vagy beépülnek és így engem választanak ki. Tehát tényleg ezek a transzcendens ez igazából analógia egy transzcendens élménnyel, hogy te felemelkedtél az ágyadról éjszaka, bevoltál egy UFO-ban, és ott megvizsgáltak, aztán visszadobtak a földre.
Igen, és itt még amit szerintem fontos kiemelni, az a médiának a szerepe, mert ez valóban egy működő világmagyarázó elv, és erre nagy igény van, és szeretnék visszautalni azokra a Spektrum filmekre, amiket megnéztem. Tehát volt egy olyan Spektrum dokumentumfilm, ahol így beült egy történész csávó, és elmagyarázta, hogy amúgy a piramisoknak vannak tehát logikus magyarázatai annak, hogy hogyan építették ezt fel. És aztán ezután egy vágóképpel mutattak, nem tudom, egy kansasi nőt, aki szerint ő a Vénuszról jött, és az ő eredendő faja a Vénuszon is piramisokat épített, és hogy szerinte ez így van. És hogy a dokumentumfilmesek vagy a narráció nem reflektált arra, hogy ez a kettő ez így ellentmond egymásnak, vagy hogy ez így nem jó. Tehát, hogy ez így simán engedték, és egy rakás olyan folyóirat van, vagy folyóirat, szóval egy rakás olyan magazin van, ami erre a konteukra játszik rá, és ami szerintem az ilyen végzetes kegyelemdöfés volt, az a social media felületek, ahol igazából ugye ki tudod alakítani a saját véleménybuborékodat, és ez akkor is gáz, hogyha politikai nézetekről van szó, meg bármilyen nézetről, de akkor, hogyha te mondjuk azt hiszed, hogy a föld lapos, vagy azt, hogy te egy földön kívüli fajhoz tartozol, akkor még kellemetlenebb, mert olyan embereket vonzasz be, akik szintén ezt gondolják, és így el tudnak mérgesedni az ilyen konteók.
Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek mi ad hitelt a konteónak? Vagy mitől áll meg ez ilyen nagyon erős lábakon? Vagy hogy...
Nekem erre van egy nagyon egyszerű gondolatom. Az, hogy egyszerűen a tudomány és a tudományos elit elfordult a tájékoztatástól. Akkora szintű ugrás van, hogyha megnézel egy tudományos folyóiratot, mondjuk Journal of Applied Sciences, mondjuk, senki nem fér hozzá, el van zárva PG-tek mögé, másfél milliárd, ugye most van az Elsevier ügy Magyarországon, másfél milliárd dollárt kér az Elsevier az összes folyóiratának a elérhetéséért, ezt a magyar állam lemondta, és most nagyon sok kutató ki van akadva, de hát tényleg félelmetes mennyiségű pénzek az, hogy te elolvas egy igazi tudományos folyóiratot, és nincs egy ilyen köztes állapot, hogy mi az, ami mondjuk a legközelebb áll, azt mondom a tudományos, az mondjuk a National Geographic, de hát abban is mik vannak, hát most akkor jó, gender lobby van benne,
műkincsvadász
reality. Tehát tényleg azért nincs egy konkrét olyan médium, ami így azt vállalná, hogy basszus, én most az emberek nyelvén igazi tudományt el fogok nektek magyarázni.
Nagyon kevés, hát ebből a szempontból talán, ami ilyen közérthető vagy mainstream tudomány volt, az ilyen a Morgan Freemannek volt, a féregjukonászom is.
Igen,
a
ezek
a Carl Sagannek, az Into the Universe, amit tudnék ajánlani, ez nagyon király.
A Carl Sagannek volt a Cosmos című műsora. De mindegy, mi a baj? Van egy ilyen hiánypótló vállalkozás, mondjuk, hogy nincsenek ilyen újságok, amik közlik a tudományos eredményeket, hát akkor csinálunk egyet. Hihetetlen magazin.
Így van.
Harmadik évezred. Tudományos eredmények a közeli évszázadunkban. És basszus, a tudományos látszat mögé bújva nagyon könnyű eladni ezt ilyen egyszerűbb gondok. De nem is feltétlenül egyszerű, bárkinek nagyon könnyű.
Igen, és az a jó a konteóban, hogy az üres lyukak, amik ugye nem férnek be a történetbe, azok pont, hogy csak erősítik a konteót, mert hogy be lehet hivatkozni azt, hogy ezt a kormány eltitkolja itt össze.
Ja, igen,
és a lyukakat ki lehet tömni olyanokkal, amik megerősítik az egész konteós környezetet, és ezért ilyen szörnyű.
Hát igen, meg az alapvető bizonytalanság, hogy így az ember nem bízik a... Tehát igazából a médiában, nem bízik a kormányban, úgy szerintem így általában így egymásban sem bízunk, tehát így már ilyen interpersonális szinten sem, és éppen ezért jó lenne valami, hogyha lenne, ami kicsit megnyugtató lenne. És szerintem egy nagyon nagy igény van most az emberekben arra, hogy így jöjjön valaki, egy hős, vagy akár az űrből is egy másik faj, aki így azt mondja, hogy minden oké, ez egy terv része, és nem vagytok egyedül, meg hogy én tudom majd, hogy mi jön holnap. És az, hogy nem tudjuk, hogy mi jön holnap, és most már nagyon nem tudjuk, és egyre gyorsabban pörög ugye az ilyen technológiai szingularitás miatt az idő vagy a fejlődés, ez így egyre félelmetesebb.
Én sok konspiráció redditet olvasok, és ott tényleg ez, hogy egyszerűen nem lehet cáfolni. Tehát ha azt mondod, hogy itt egy bizonyíték, ami ezt cáfolja, hát ezt a kormány így akarta. Ha azt mondod, hogy itt egy bizonyíték, ami megerősít, welcome, itt van, bizonyíték, tessék.
Kedvenceim, tényleg van olyan felvétel, Jeruzsálem fölött, nem tudom, UFO, és akkor van két videó, és akkor látod, hogy így elrepülés. És aztán azon gondolkodsz, hogy ez miért nincsen legalább 50 felvételen rajta. Mert az egy Jeruzsálem is egy akkora város, hogy azért egy ilyen rohadt nagy UFO, ami így hirtelen kidő az égbe, aztán nem két ember videózza le a régi, nem tudom, Sony Ericsson telefonján, ami rohadt homályos, hanem így legalább 40, 50, 60, 100, 200 ember így videózná, és akkor az amúgy adna több nézőpontból egy hiteles képet.
Hát igen, ez abszolút negatív, mert ma már különösen nehéz egy ilyet megcsinálni, mert mondjuk a 2000-es évek elején még lehetett, hogy valaki kézikamerával felvette, mert nem volt mindenkinek ott a zsebében iPhone, de hogy ma meg már nyilván nem lehet ilyet elhitetni, hogy ott volt, próbálják, de szerintem ezt mondjuk a 1970-es években sokkal több ilyen volt, és jóval elhihetőbb volt, csak akkor meg nem volt internet, tehát nem úgy jutott el, hanem mondjuk másképp emberekhez. Mindenesetre még annyit ehhez hozzáteszek, hogy hát nem véletlen, hogy az újkori vallások egyik leg legnépszerűbb egyháza a szientológia egy sci-fi írónak a találmánya, Aaron Hubbard, tehát hogy ennyire van az, ennyire kell, ez úgy tűnik.
Igen, és hogyha már beszéltünk több ízben az UFO észlelésekről és az UFO vallásokról, akkor rá is kanyarodhatunk az első filmünkre, ami az 1997-es Kapcsolat című film. Tartsatok velünk! A Kapcsolat című 1997-es film főszereplője Ellie, akit a film elején még kislányként láthatunk, és a szenvedélye a rádiózás és a csillagászat, és ezt a két hobbit ötvözve Ellie-ből felnőtt korában egy olyan kutató válik, aki megszállottan keresi a kapcsolatot az űrben valamilyen más idegen civilizációval. A kutatásaira nehezen tud pénzt szerezni a téma ezoterikus felhangja miatt, de egyszer sikerül befognia egy hang- és képüzenetet az űrből. Ekkor indul be a filmnek a tényleges cselekménye, mit kezdjünk ezzel az üzenettel, mi ez az üzenet egyáltalán, Isten hangja, valami véletlen zaj, vagy tényleg a földön kívüliek próbálnak nekünk üzenni. A film másik lényeges karaktere Palmer, aki teológusként sokszor vitatkozik az ateista űrlényeket kutató Ellie-vel. A Kapcsolat című film egyik fő motívuma az, hogy próbálja kitapintani azt a határt, ami az űrlények után való kutatás és az UFO hívőség között rejlik, és éppen ezért ez lenne az első kérdésem felétek, hogy szerintetek mi a különbség ilyen szempontból a tudományos és a vallásos megközelítés között, tehát módszereiben, céljaiban, hol látjátok az ilyen markáns különbségeket?
Alapvetően ugye két világ megismerési módozatról beszélünk, ebből több is létezik, a vallás és a tudomány azok szoktak általában legtöbbször így összekonfrontálódni úgymond, de hát például a művészet mint megismerési forma is ide tartozik, vagy a filozófia, ami ugye egyszerre tudomány, egyszerre vallás, vagy hát bölcsészet,
egyszerre művészet.
Meg egyszerre művészet is, igen, tehát az egy nagyon különös ilyen hibrid, de akár a misztikusságot is lehet mondani, ami nem kifejezetten vallás, mert a misztikusság az annál több, az analógiák keresése, stb. Mindegy. De hogy mi az alapvető különbség? Hát alapvetően minden szinten, tehát célkitűzés, módszertan, és az, hogy egyáltalán miként tekint az emberre. Nyilván a tudománynak alapvetően egy empirikus képe van, ami tesztelhető, ami megtapasztalható, az igaz, egy pozitivista kép ilyen szempontból legtöbbször legalábbis, hogy a pozitivista itt abban az értelemben, hogy ugye azt jelenti, hogyha tehát hogy a tapasztalatból bizonyossággal levonható a következtetések. Tehát a pozitivizmus az úgy áll a valósághoz, hogy az ténylegesen létezik, ott van rajtunk kívül, mozog. Az emberképe a tudománynak egy olyan ember, aki igazából ebbe a rendszerben működik, és ebben a rendszerben ő is tesztelhető, és nyilván azáltal, hogy tesztel, hát az ő hipotézise is nyilván, tehát hogy van egy külső módszertan, és akkor itt már a módszertan is eltérek, ami a falszifikálhatóság, szóval hogy az emberen kívülre helyezzük azt, hogy mitől is működik egy módszertan. Ma a Kuhni paradigma váltás óta azt mondjuk, hogy egy hipotézis, hogyha falszifikálható, tehát hogyha lehetséges kimondani rá egy cáfolatot. Tehát hogy azért például az Isten létezése azért nem egy falszifikálható mondat, mert nem tudnád cáfolni. Nem tudnád megmondani, hogy hogyan cáfolnád azt, hogy Isten nem létezik. Mert hogy mondjuk úgy cáfolom, hogy nem beszél hozzám, hát mert nem akar beszélni hozzá. Tudod, ez ettől
igen, de hogy egyébként, bocsi, hogy most megakasztalak, de mi a helyzet az űrlények létezése vagy nem létezésével? Az tulajdonképpen ugyan ez az állításba esik ebben a falszifikációs rendszerben.
Hát igen, ez az érdekesség ennek, de úgy ugyanakkor azt lehet mondani, hogy az űrlény tehát, hogy az űrlény megtalálásának, meg az űrlények elképzelésének létezik egy ilyen objektíválható, tapasztalható, empirista megközelítése, és ez pedig az, hogy ha pedig létezik űrlény, akkor azzal úgy tudunk kapcsolatba lépni, azokkal a valóságban manifest formákkal, ahogyan mondjuk mi is távolsági kapcsolatot létesíteni, tehát hogy az Istennel mondjuk nincs egy ilyen, az isteni szféra az nem tesztelhető tudományosan, míg az űrlény szféra az űrben van, ez meg tudományosan valamennyire belátható. És akkor igazából a vallás ezzel szemben pedig sokkal szubjektívebb, sokkal inkább nem az érdekli, hogy a világ az így hogyan működik, hanem hogy miért vagyunk, mi végre vagyunk itt a világon. A filozófia is hasonló dolgokban érdekelt, csak kevésbé magyarázza azokat egy ilyen külső szempontból. Tehát a vallás ez kifejezetten egy ilyen kinti szférából, nem a pozitivizmus a fő neki, nem úgy gondolja, hogy az ember az itt van otthon ebben a manifestérben, hanem valahol máshol, és most csak ez csak egy ilyen halandó bázisa neki, vagy hát ahol így leéli ezt az átmeneti életét. Valahogy itt nekem.
Nagyon érdekes ez a kérdés, de én nem mernék ilyen végletekben határokat húzni a vallás és a tudomány között. Newton volt az, aki azt fogalmazta meg, és nekem nagyon tetszik az ő nézete. Ő minden nap olvasta a Bibliát, és ő azt gondolta, hogy Isten úgy teremtette meg a világot, hogy rengeteg nyomot hagyott annak érdekében, hogy mi ezeket az összefüggéseket megismerhessük és megtanulmányozhassuk. És ezért ő minden nap olvasta a Bibliát, és az alapján próbálta konstruálni a fizikai gondolkodását is. És hogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy nehéz azt mondani, hogy a vallás csak elvont kérdésekkel foglalkozna, és azt próbálna, hogy mi a célunk a világban, hanem szerintem a működési elméletekre is megpróbál rámutatni, és én ezért nem mondanám azt, hogy ennyire leválasztható a kettő egymástól.
De a newtoni tudományos paradigma még nem volt egy kifejezetten körvonalazott, hogyan álljunk a világhoz tudományosan.
Jó, igen, tehát meghaladottá vált, értem?
Igen, de nem, ma szerintem egyértelműen külön a kettő. Mert hogy akkor még ez, tehát amit a Newton mond, az a tudománynak egy ilyen vallásos módszertani kerete, mert hogy a vallás módszertana az, hogy vannak dogmák, és például, ha mondjuk, nem tudom, biztos is hallottatok a Puzsér Robinak a vitáit azokkal az egyházasokkal, a kálvinistákkal. Mm. És hogyha ott például tipikusan, az kifejezetten, és ez semmi baj nincs ezzel, de ott vallásos érvelések hangzottak el. A vallásos ember úgy érvel, hogy van egy könyve, kvázi ez most mondjuk a Biblia, tehát egy szent könyv, ami dogmákat tartalmaz. Ez nyilván a dogmatikus vallásokra igaz, nem a misztikusokra, de ezt most mondom, ezt el is különítettem ettől. Tehát a dogmatikus vallásos úgy érvel, hogy van egy könyve, és abban vannak ilyen meghatározott szabályok, amik leírnak hogyanokat, igen, működésmódokat is, ebben igazad van, miérteket, és hogy ami ebben benne van, és kikódolható belőle, az van. Ami ezben nincs benne, és nem kódolható ki, az nincs. De hogy ez egy isteni értekezés egy másik szférából. Viszont a tudomány az úgy gondolja, hogy bármi lehet igazából, ha te képes vagy azt úgy kimondani a világba, hogy annak lehessen egy cáfolható tézise is. Tehát, hogy igazából ők a világból akarják megmagyarázni a világot, és nem pedig valamilyen fenti szférának a kín lenyomatából. És ebben határozottan más. Az egyik tesztel, a másik pedig magyaráz.
Igen, ami egyébként engem zavart ebben a filmben, az abszolút ide kapcsolható, hogy összemossa, vagy én úgy éreztem, hogy összemossa a tudományt és a vallást olyan szempontból is, hogy elhangzik a mondat, ez a mondat többször is a filmben, hogy kinek mi a célja, és mindenkinek az a célja ebben a filmben, hogy az igazságot megkeresse. Ami engem úgy alapból zavart, hogy neked mi a célod, hogy megtudjam, mi az igazság. Szóval szerintem ez alapból egy ilyen kétes dolog, de a film azt állítja szerintem, hogy a tudománynak az a célja, hogy megtalálja az igazságot, és a vallásnak is az a célja, hogy megtalálja az igazságot. És én azt érzem, hogy ez szerintem egyébként egyik esetben sem igaz. Mert jó, ez lehet, hogy csak az én ilyen...
Hát én azért azt gondolom, szerintem igaz. Szerintem ebben az igazságot keresik.
Mind a kettő az igazságot.
Igen,
szerintem
igen.
Csak más módszerekkel, igen.
Hát ez érdekes. Jó, akkor lehet, hogy azt mondanám...
De mert nem, így kíváncsiak,
ja, nem, hogy... Ja, nem, igen, igen. Ja, persze, mert mint hogy mondom, az a lényeg, hogy szerintem, és lehet, hogy akkor ez csak az én sajátos elképzelésem, vagy használatom, én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor a célja. Szóval én azt gondolom, hogy nem ez a cél. Szóval szerintem, míg a tudomány a fejlődést kutatja, vagy a fejlődést teszi lehetővé, a vallás egyfajta, hát nem is tudom, megnyugtatásként szolgál az embereknek.
Uh-huh. Szóval szerintem... a következmények, nem? Tehát, hogy, én azt gondolom, hogy az igazi tudósok, vagy akik a tudományt a tudományért folytatják, azok nem abban érdekeltek, vagy nem azt szeretnék, hogy bizonyos technológiai újítások bekerüljenek a köztudatba, vagy alkalmazásra kerüljenek, hanem ők tényleg az igazságot keresik. Newton is az igazságot kereste, vagy minden tudós a bizonyos folyamatoknak az igazságát kereste, és őt nem érdekelt az, hogy azt majd hogy fogják hasznosítani technológiailag.
Tudom, nekem ez egy picit ilyen sziruposnak tűnt, és hogy igazából szám az egész filmnél sokszor éreztem azt, hogy ez ilyen nagyon szirupos, és hogy én inkább arra gondoltam, hogy ami például mozgatja a tudományt, és talán a vallást is, és lehet, hogy akkor ez az igazság keresése, akkor az valamilyen elemi és ilyen kielégíthetetlen kíváncsiság, ami technikailag szerintem nem egyenlő azzal, hogy itt valaki valamilyen igazságot keres.
Hát a motiváció, a kíváncsiság, a cél az igazság, nem?
De szerintem is. valahogy így, és a módszertani blokkban eltér, és a hatásokban is eltér. Tehát nyilvánvalóan, hogyha te úgy próbálod az igazságot megkeresni, hogy azt mondjuk a valóságból teszteled, és abból csinálsz valami újat, akkor nyilvánvalóan valahogy ez pragmatikus szinten valahogy ilyen fejlődésekhez fog vezetni. Tehát, hogy a tudománynak mondjuk egy melléktermékkel szerintem az, hogy a technológia ebből táplálkozik, meg hogy az AI kutatás, de hogy persze bele van kódolva a tudományba. Tehát a tudomány az alapvetően úgy vizsgálódik, hogy mindig jó, hogy van egy dolog, amit még nem magyaráztunk meg, akkor nézzük meg, hogy mi lehet az, és bontsuk le az atomi részeire, és magyarázzuk meg minden egyes részét.
Ez abszolút értem.
És a vallás viszont nem, tehát a vallás az meg attól megnyugtató, hogy ő meg mindig visszavisz téged valahogy ebbe az ős állapotodba, hogy így az atya, aki megteremtett.
Igen, abszolút,
de igen. De szerintem attól még a cél az igazság.
Tehát akkor a cél az igazság.
Jó. Mondjuk talán abból lehetne különbséget vonni, hogy az egyik egy fizikai igazságkeresése, a másik meg egy szellemi igazságkeresése.
És akkor még tovább kérdezek, ti hogyan definiálnátok az igazságot? Ezt tudom, hogy ez egy nagyon ilyen nehéz kérdés.
Ez egy alattomos kérdés.
Hogy engem tényleg ezért zavar, mert hogy itt úgy dobálóztak az egész filmen keresztül ezzel az igazság fogalommal, minthogyha nem tudom, ez egy ilyen eldugott kulcs lenne valamelyik kő alatt, és csak így meg kell találni. Holott szerintem a film messze nem arról szólt, vagy azok a kutatások, csak ugye a film cselekményéről is ugye beszéljünk, amik ugye ezekkel az üzenettel kapcsolatban zajlottak, sokkal több rétűek voltak már azon, hogy mi az igazság.
Az igazság nem egy kő alatt lévő kulcs, hanem...
Úgy akartam mondani,
hogy az igazság nem egy kő alatt lévő kulcs, hanem azt akarjuk megtudni, hogy mi van a kő alatt.
Így van.
Tehát, hogy a kő alatt van valami, és az az igazság, és meg akarjuk nézni, hogy mi az. Tehát így ez alapján nehéz lenne azt definiálni, hogy mi az igazság.
Igen.
Tehát annak a tudata, hogy a kő alatt mi rejtőzik, szerintem az az igazság.
Igen, mert hogy ez nagyon fontos.
De akkor nem mondjuk inkább a megismerésnek a vágya.
De ez a motivációhoz tartozik szerintem.
De szerintem azért is nagyon fontos elkülöníteni a megismeréstől feltétlenül az igazságot, mert hogy az igazság sosem szubjektív. Viszont a mi észlelésünk és megismerésünk az szubjektív. Tehát szerintem az igazság az valahol több annál, mint ahogy mi megismerjük a világot. Tehát, hogy mondjuk például erre klasszikus filozófiai példa, hogy létezik-e abszolút erkölcs, vagy relatív az erkölcs. Tehát, hogy létezik-e olyan dolog, ami így az ember valamiért tendál valamilyen erkölcsi mutatók felé, vagy pedig az egész csak konstruálva van, mert ha az egész konstruálva van, akkor még akármi is lehet, ugye. Ha meg nem, ha meg abszolút az erkölcs, akkor viszont God damn it, nagyon nagy felelősséged van itt a világon, hogy te igazodjál ez az abszolút erkölcshez, és én emellett állok ki, és Jordan Peterson is emellett áll ki.
És Pál Feri is.
És nagyon sok amúgy igen, szellemi vezetőnk.
Pál Feri is azt mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiket le tudsz bontani különböző magyarázatokkal, meg tudod érvelni azt, hogy ez így van, meg ez így van, meg ez így van, de vannak egyszerűen elemi igazságok, amiket egyszerűen érted, hogy ez így igaz.
Igen.
Nem öljük meg a másik embert. Miért nem? Mert ez igaz. Igen, ez
érvényes. Igen, én abszolút értem azt, és én ebben hiszek. Szóval szerintem ez a fajta igazságértelmezés, ez tök jó, de hogy szerintem itt a filmben inkább a megismerésről volt szó, én továbbra is kitartok emellett, szóval ez a film úgy mutatta be mind a vallásos, mind a tudományos megközelítését ennek a kérdésnek, hogy itt a megismerés a lényeg, és nem valami abszolút igazságnak a kinyilatkoztatása, és végül mégis azzal takaróztak, hogy ez egyébként az egész az igazság igen. mellett szól.
Én felvetném nektek a kérdés, hogy Ellie úgy hívták, ugye?
Így van.
Ő mit keresett? Tehát, hogy igazából volt egy olyan vonulata a filmnek, hogy ő az elején ugye a halott édesanyjának a hangját keresi a rádióban, igen. És utána nem spoiler, mert a legelején megtörténik, hogy az édesapja is ugye elhalálozik, és utána valamiért ez a végtelen keresés vágy testesedett meg benne, mint hogyha a saját szüleit keresné, de nyilvánvalóan ez egy vallásos keresés, miközben pedig maga ateista.
Igen, de szerintem ez tök jól megmutatja azt, hogy egyszerűen az ember önmagában véve mindig korlátozott és determinált a saját pszichés tartalmaitól is. Tehát az én keresésem valahogy mindig kapcsolódni fog az én gyermekkori élményeimhez, az én közvetlen kapcsolataimhoz, pszichésen, intrapszichésen. Még egy dolgot hozzászúrnék az igazsághoz, ha már nálam a szó, ha nem értem, mondtam Jordan Peterson, volt egy nagyon jó vitája, 2,5 órás, most már be fogom linkelni, abban pontosan így kezdik az egészet, hogy vajon igaznak lehet-e nevezni azt, ha én kijelentem, hogy 200 milliárd fényévre innen történt egy csillagrobbanás. És ha ez tényleg megtörtént, akkor is ennek van-e igazság? Tehát ez az igazság? Mert hogy az igazság, hogy tőlünk függetlenül látásunktól, függetlenül észlelésünktől, függetlenül valami a világegyetemben történt, Vagy pedig ennek tök, tehát, vagy pedig ez mindegy, ez a manifest régiója az igazságnak.
Igen, és ez egyébként összhangba hozható a filmmel, mert ott a vége felé azért vannak ilyen kicsengések, hogy az én feladatom az, hogy az igazságot keressem, és én hiszek ebben, vagy én hiszek neki, igen, vagy igen, ilyesmi. És hogy azért ezek szerintem nem voltak megalapozva rendesen a filmben, vagy lehet, hogy csak én nem tudtam jól elkapni ennek a...
Hát én szerintem, amúgy ez a film elég ilyen skizofrén olyan szempontból, hogy van egy ilyen szár, ugye ezt nem tudom, megjátok, hogy a Carl Sagan írta ennek, igen, a, igen, a könyvét, és hogy a Carl Sagan pont akkor abban az évben halálozott el, amikor a film már nagyban készült, akartak kameóztatni is, de már nem sikerült, mert ugye elhunyt, és a Carl Sagan adta így az egésznek a keretét, és egy csomó dolog amúgy teljesen így működik, tehát hogy tudományos insightokat adott
például. Igen, abban is akartam hozni, igazából ez a film az első háromnegyed részében nagyon tudományosan megalapozott.
És hogy tényleg így működik a tudományos szféra, tehát ezek a pénzügyi tárgyalások, jól meg volt mutatva, hogy tényleg így kell kunyerelni pénzt az államtól, vagy bármilyen támogatást, mert hogy a tudomány nagyon függ attól, hogy mit kutat, vagy hogy mi jön ki kutatásilag, hogy ki...
Hogy maga az, hogy a tudomány, vagy a tudósok, igazából ők valamilyen eredményt akarnak elérni tudományos szinten, igen, és igazából közben meg az állam, az ipar, az mind azt várja, hogy valami hasznosítható technológiát termeljenek ki, és hogy igazából ezeket a tudós embereket is inkább arra szeretnék, hogy gyere ide, kutassad ki nekünk, ha nem tudom, az új V8-as Audi motort, és ne ezekkel, igen, a hülyeségekkel, de... mert hogyha már ennyi eszed van.
Igen, és közben meg itt van ez a másik szála, amitől skizofrén ez a film, hogy van ez a McKiss nevű rendező, ugye, akit mind szeretünk szerintem,
hát
de nekem is, de nyilván ő a Spielberg mellett szocializálódott, és ezért van egy ilyen nagyon erős Spielbergi beütés ennek a filmnek, tehát kisgyerek, család szál, és ami a legidegesítőbb engem az nagyon idegesített, hogy ez a film tök jól bemutat ilyen tudományos eredményeket, okkamborot vele, meg minden, igen, és elhangzik egy ilyen filmben egy szenátor szájából, hogy mondják, hogy hát akkor szerintem ebbe szerintem a matematika lesz a közös nyelv, amivel tudunk ezekkel kommunikálni, mert hogy az minden embernél ugyanaz, és hogy prímszám sorozatokat akarunk, és a szenátor megkérdezi, hogy elnézést, de mi az a prímszám? És ez annyira felidegesített engem.
De mondja, ezt nem tud elképzelni.
Nem!
Most nem akarok aktuál politizálni, de azért föltennék egy-két kérdést mondjuk képviselőknek, vagy akár államtitkároknak, vagy minisztereknek.
Lehet, hogy...
Erre biztos vagyok benne, hogy nem az, hogy valaki, találunk olyat, aki nem tudja, hanem szerintem a fele.
Na jó, de engem tudod, mi zavart, hogy utána elmagyarázták a prímszámot a film, a képernyő időben, és én nekem olyan érzésem volt, hogy most Zemeckis bácsi a gyerekközönséget tanítani akarta valamit.
Jó, de...
Hogy tanuljuk meg együtt, kézen fogom, mi az a prímszám, és közben meg két élettel később az intergalaktikus utazás, nem tudom, Quark mezejének, ha nem tudom miének a izéje.
De úgy nagyon-nagyon, nekem az a része nagyon tetszett, amikor így összerakosgatták a pázlődöket, vagy tehát így a kommunikációnak ezek a szintjei teret nyertek, hogy rájöttek ugye a matematika, a közös nevező,
jó, ez
ahogy visszaküldték jelen a Hitler felvételt, azok, tehát egyszerűen
nagyon... Én most nem is ez, inkább a stílusa a filmnek egy kicsit ilyen...
Ja, igen, nagyon érdekes az, hogy alapból van ez a tudományos, tehát hogy igazából maga Ellie karakterében minden itt tükröződik, tehát hogy ő elindul ugye egy nagyon-nagyon tudományos úton, és mintha a filmnek így az lenne a célja, hogy így Ellie is megtanulja azt, hogy mi a vallás, és a másik karakter is megtanulja azt, hogy mi a tudomány,
igen,
és akkor mindenki tanult ma valamit, és akkor megvan,
igen,
az igazság,
igen,
és mindenki hazamegy.
Pont ez, igen.
Amúgy én azért választottam ezt a filmet, amikor összeállítottam a tematikát, mert hogy akartam egy olyan filmet, ami a földön kívül életnek a kutatásának az egyik leghitelesebb látképe. Uh-huh. Abban a szempontból, uh-huh, hogy tényleg erről szól a földön kívül kutatás, rajtad van egy fülhallgató, és fülelsz. Mert igazából ez a legtöbb, amit nagyjából tenni tudsz, meg elméleteket gyárthatsz, mert hogy nagyjából ennyi az eszközkészletet hozzá, és ezzel kapcsolatban, ami így tudományos eredményként a hűhajjel volt, amit az emberiség tudott fogni egyedül ilyen 72 másodpercig egy ilyen ismétlődőjel, ezen kívül semmilyen eredményt nem tudott elérni ez a kutatási módszertan. És úgy maradtak az elméletek, amiket tudunk gyártani, és itt akarok rátérni egy kicsit arra, amire a bevezetőben nem volt idő, az pedig a Fermi paradoxon, és egy kicsit beszélgessünk arra, hogy ha már azt gondoljuk, hogy léteznek földön kívülek, akkor miért nem találkozunk velünk? És ez a Fermi paradoxon Enrico Ferminek a Hol vagytok című kérdése, vagy könyve, ezt már nem is tudom, ebből származik, és az az elméletnek a lényege, hogyha ilyen gyakori az élet az univerzumban, mint amit a számok mutatnak, akkor hogy nem látunk semmilyen bizonyítékot, Neumann-szonda, Dyson-gömb, egyéb műholdak, amik arra engednének következtetni, hogy ténylegesen léteznek. És ez, erre szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mik lehetnek ezek az okok?
Én nagyjából ismerem a Fermi paradoxont és az magyarázó okait. Én talán azzal értek leginkább egyet, hogy, hogy igazából... Ja, azt hiszem van egy olyan magyarázat a Ferminek, hogy, hogyha léteznek is ezek az intergalaktikus lények, és ez összekötető az én posztumen értelmezésemmel, akkor egyszerűen olyan szféren próbálnak kommunikálni, vagy olyan módon, hogy így azt így nem látjuk. Tehát nem értesülünk róla. Tehát, hogy valahogy így eltévelgünk egymás mellett igazából ezeket, mert hogy ők annyira más szférában sikon, és hogy például az Interstellar film, amiben van ez az ötdimenziós kocka jelenet, vagy nem, az inkább ötdimenziós volt, kocka jelenet, és ez pont egy olyan tézis, hogy tudjátok, ez amikor, nem tudom, lerakok egy 3D-s alakot egy papírlapra, akkor a 2D-s kis lények annyit fognak látni belőle, hogy vonalak, és nem tudják összerakni az egészet. És hogy szerintem talán ez lehet a baj, hogy ők egy más, alapvetően más dimenzióban élő lények lehetnek.
Jó, majd egyszer, hogyha az Interstellarról beszélünk, erre majd ki fogunk térni erre a jelenetre, mert amúgy annyit tudok, hogy ezt a, ugye Jonathan Nolan írta a Interstellart, és hogy ezt a részt ő nem írta bele. A Christopher Nolan mondta, hogy...
Tényleg?
Hallod, ezt rakjuk bele, más nem a csengésre.
Most ezt akarizáltad meg ezt?
Pontból olvastam, és én tudtam, hogy te nagyon szereted azt a jelenetet, igen.
Igen, én szerettem.
És ez a Jonathan Nolan nem akartam.
Basz, és pedig én azt hittem, hogy a Jonathan a fő
nem, okos. Azt nem, azt úgy nem akartam. Mindegy, tehát hogy csak le akartam benne rombolni azt a jelenetet.
Hát köszönöm, ez sikerült.
Igen. Ja, igen, visszatérve.
Ja, de még az Ákos
szerintem
válaszol. Igen, szóval én is egyébként hasonló véleményem vagyok, vagy én is ezt tartom a legvalószínűbbnek, hogy egyszerűen a kommunikáció módja nem ért össze, hogyha erről van szó. Plusz ugye azt hiszem, hogy a Fermi paradoxonnal kapcsolatos az a Drake egyenlet, ahol tehát, hogy van egy hosszú egyenlet, ami kiszámolja annak a valószínűségét, hogy nagyjából hány ilyen idegen civilizációval lehet számolni. Ugye ennek ugye az a problémája, hogy van négy dolog, ami teljesen ismeretlen benne. Tehát így kicsit pontatlan a dolog, de hogy így elméleti síkon vannak ennek pozitivista értelmezései, akik azt gondolják, hogy nem tudom, így galaxisonként közel 1 millió ilyen élet lehet egy galaxisban, és én inkább a pessimista elméletekben hiszek, ami például a ritka föld elmélet is, ami így azt mondja, hogy így egy csillagrendszerben így egy vagy annál kevesebb értelmes lét lehet. Tehát szerintem így ennek az összhatása lehet az, hogy viszonylag ritka az intelligens létforma, és akik vannak és próbálnak kommunikálni, az is baromi nehéz, mert hogy hát így valószínűleg más csatornákon működünk, hiszen annyira divers lehet két életnek a kialakítása, hogy lehet, hogy még csak a közös csatornát nem sikerült megtalálni.
Amúgy még gyorsan hozzáfűzni a Drake-hez, hogy hivatkozzuk le pontosan, hogy mik azok, amik ismeretlenek. Uh-huh. Tehát ismeretlen az, hogy mi a lakható bolygók átlagos száma egy bolygórendszerben, az élet kialakulásának a valószínűsége, az értelmes lények kialakulásának a valószínűsége, és egy technikai civilizáció kialakulásának valószínűsége. És ezek egymásra épülnek, szóval...
Igen, ami nekem ezzel kapcsolatban a Fermi paradoxonnak a kedvenc magyarázata, és ez a Stephen Hawking is nagyon ebben az irányban gondolkodott, vagy ő volt ennek a nagy szószólója, az a nagy filter elmélet, vagy inkább, hogy mondjam, megfoghatatlan az ilyen ítéletnap érv, ami alapján az intelligens civilizációk, mint mondjuk az ember, ha visszatekintünk csak az elmúlt 150-200 év történetére, láthatjuk, hogy igenis van benne ráció, hogy azok a civilizációk, amik eljutnak a technológiai fejlődésnek egy ilyen színvonalára, azok hajlamosak kipusztítani magukat. És ezért, ha létre is jön intelligens élet, azoknak az ilyen regnálása lehet, hogy csak ilyen pár tízezer év. És az nem elég arra, hogy üzeneteket küldjenek, vagy Neumann szondákat küldjenek, ami egymásból építkező ilyen szonda rendszert alakítanak ki, hogy kapcsolatba léphessenek velünk. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez mennyire egy nyomorúságos helyzet, hogy lehet, hogy az ember is egy olyan faj, ami ezerszer már előfordult az univerzumban, és mi is ugyanúgy ki fogunk pusztulni egy pillanat alatt, és közben nagyon-nagyon erős érvek vannak amellett, hogy ez így fog történni. Ha nézzük azt, amit az ipari forradalom óta a Föld ökoszisztémájával, a klímájával, az atomfegyverekkel teszünk, akkor tényleg az látszik, hogy nem érzed az emberiségben azt az átütő erőt, hogy itt még 10 000 év múlva itt leszünk.
ehhez kapcsolódik amúgy a Nick Bostromnek egy elmélete, ő pedig azt mondja, hogy ugyanilyen nagy valószínűségű az, hogy ha elér egy civilizáció a technológiai szingularitás végére, tehát a technológiai túlfejlettségre, akkor létrehozza a virtuális valóságot, a virtuális univerzumot, és abba átmegy, mert rájön, hogy ez az univerzum egyszerűen törékeny, törvelékeny, egyszerűen sokkal kényelmesebb és sokkal jobb élet, hogyha egy valamilyen nem manifest térbe átültetik az agyi jeleket, és megcsinálják a virtuál valóságot, és onnantól meg igazából minek kommunikáljanak. Jaj. Tehát érted, szóval, hogy
De igazából nekem az a problémám, mert hogy ez teljesen oké, amit mondasz, csak hogy a kommunikációnak, még amikor egy kevésbé fejlettebb civilizáció létezik, mint mondjuk az ember, azért mi próbálunk szondákat kiküldeni. Ott van a Voyager 1-2, a Deep Impact, ezek mind olyan szondák, amik az emberi kultúráról akarnak valamit közvetíteni a világ felett. Ott a Voyager 1, ami most már átlépte a naprendszernek a külső határát, amin ilyen tök érdekes dolgok, hogy így milyen dolgokat gyűjtöttek össze a Földről, amit egy ilyen aranylemezre ráraktak, ami meg lehet nézni a YouTube-on, fönn van videó, meg lehet hallgatni. Mozart van rajta, Beethoven, meg Chuck Berry, meg ilyen különböző fényképek gyerekekről, a Földről, ilyesmi, és hogy mi az az ilyen tudásanyag, amit összegyűjtesz, és így ilyen csomagként elküldöd. És hogyha van vagy idegen civilizáció, akkor egy nem külföld.
Ha van külföld, nincs csak
van idegen civilizáció, aki intelligens, akkor a fejlettségnek egy kisebb szintjén ő is megpróbálkozhatott ilyenekkel, és én nekem az a problémám, hogy ezeknek a jelét se látom.
De várj, és akkor itt erre meg szerintem tök egyszerű a válasz, hát mit is mondta, hány naprendszer van a galaxisban?
A galaxisban 300 milliárd nap van.
Tehát most és most jutottunk ki a naprendszerbe. Érted?
Igen, mi jutottunk a nap.
Kibaszott nagy távolságok ezek. Hát, nem megy el odáig a Voyager, szerintem.
Igen, a távolságokról annyit, hogy az egész tejútrendszernek így a szélességében az 100 000 fényév.
Mióta utazik a Voyager?
Voyager 35-40 éve.
Hát érted, és az a másik hipotézis ugye erről, hogy a fiatal univerzum, hogy az a multiverzum teóriából levezethető, hogyha multiverzumok vannak, akkor statisztikailag több a fiatal univerzum keletkezése folyamatosan, mert ugye ott halnak el az öreg univerzumok, és hogy statisztikailag...
A multiverzum elvénetben?
Igen. Aha. Nagy eséllyel pottyant el bele születésedkor, vagy hát akármikor, amikor kiválasztodik, hogy melyik univerzum van, akkor nagy eséllyel vagy egy fiatal univerzumban. Éppen ezért erre valószínű, hogy aki elküldte azt a Voyager szondát, de hát még neki is épp, hogy a naprendszeréből kiment az ő Voyager-re, mert mint egy másik civilizációnak, hogyha
nálam őszintén a multiverzum elmélet az teljesen ledob. Tehát egyszerűen az én nagyon nem képes
erre
az abstrakcióra. Tehát egyszerűen annyira felfoghatatlan számomra, hogy én ebben nem is próbálok meg elmélyedni. Tehát...
Viszont az egy tök átéltő elmélet, hogy még ugye nem régen kezdtük el a keresést, a kommunikációt, vagy a kommunikáció felvételt, és hogy ebből is fakadhat az, hogy még nem Igen. találtunk semmit. Viszont ami még egy érdekes kérdés, kicsit eltávolodtunk a filmtől, hogy térjünk ide vissza, hogy szerintetek, ugye már beszéltünk arról, hogy a film mennyire valósághű vagy sem, de hogy nézzük meg azt, mert abban szerintem kifejezetten jól teljesít a film, hogy milyen társadalmi reakciók jönnek arra, hogy sikerül befogni egy ilyen üzenetet. Ugye itt a filmben szerintem ez sem spoileres, hogy amikor befogják ezt az üzenetet, elkövetnek egy olyan hibát, hogy nem rendelnek el egyből sajtózárat, tehát hogy így, és így egyszerre tudja meg úgymond az egész társadalom és a tudósok, hogy itt sikerül ez befogni hiba, valamit. Szerintem ez hiba.
Szerintem nem.
Ez nagyon jó kérdés.
Szerintem nem, mert én azt gondolom, hogy pont az a probléma, hogyha valamilyen információk nem átláthatóan kezel, vagy nincsenek átláthatóan kezelve.
Igen, én is a Max Tegmarknak van a Life 3.0, Élet 3.0 című könyve, amiben pont azt mondja, hogy az az egyik legnagyobb etikai hiba, hogyha az ilyen nagy volumenű emberiség elméleti kutatások, mint az AI, az űrlények, és még mondott egyet, a biomechanika, tehát hogy tudjátok, hogy géneket beültetni, és hogyha ezekben a kutatásokban nincs transzparencia, elhallgatják a pénzforrást, nem közlik, hogy mit csinálnak, nagy veszélyben állunk, mert hogy akkor 10 ember fog dönteni a valóságunk jövőjére.
Igen, én ebben egyetértek, én csak abban egészíteném ezt ki, hogy tehát a transzparencia nagyon fontos, viszont tehát, hogy úgy derült ki ez az üzenet, hogy még nem volt analizálva. Jó, tehát, hogy szerintem csak olyan eredményeket érdemes kiadni az embereknek, amik már analizálva vannak, és hogy egy szűk réteg, aki ért hozzá, és erre tette fel az életét, itt támpontokat tud adni, mert ugye itt ezerrel beindultak a konteók, és szerintem az volt ebből a nagy gond, hogy itt sokan azt mondták, hogy ez az új égő csipkebokor, és hogy komplett szekták, meg lázadások alakultak ki, és ez azért kifejezetten veszélyes.
Igen. Hát igen, én ezt el tudom képzelni amúgy, hogy szóval ilyen szempontból szerintem elég reális volt a filmnek a reakciói, meg hogy mik történtek itt, most nem akarok akkor spoilerezni, de ott voltak incidensek, meg alapból ez a kiválasztási folyamat, arról még akartam azért egy-két szót, hogy így megkérdezték például ezt, hogy, így, hogy így, ki legyen az, aki így mondjuk kapcsolatban, aki felveszi a kapcsolatot, és akkor megkérdezik tőle, hogy hisz-e Istenben, ugye, mert hát a Föld 98%-a hisz Istenben, ezért ő a legreprezentatívabb, aki hisz Istenben, és erre azt a válasz, hogy én erkölcsös vagyok. És basszus, ez nem elég válasz, és én úgy voltam, hogy szerintem ez egy elég válasz. Mert hogy az, hogy erkölcsös vagyok, az ők is lefedi.
De nem válaszoltam meg a kérdést.
Nem válaszoltam, hát amúgy, na hát ez nehéz, mert hogy... Az,
nem válaszoltam meg a kérdést. Ez egy egyszerű kérdés volt. Amit meg lehetett volna, vagy lehetett volna olyan válasz adni, ami nem igen vagy nem, hanem valamit mond, de ez nem volt válasz erre a kérdésre.
De azért tudjuk, hogy akkor ő nem hitt, szerintem.
Igen, de akkor mondta volna azt.
Ja, igen, csak ő érted, meggyőző akart lenni.
Hát, mi ja, az őszinteségben,
nem ugye arra? Hát igen, én abszolút hiszem, nem, de én ezt persze, én hiszek az őszinteségben, meg nyilván jól tette volna, csak az a baj, hogy nyilván neki volt egy nagy vágya, hogy ő legyen a kiválasztott, tudta, hogy egy nemet itt mondani, az...
amúgy beszélgessünk erről, hogy szerintetek, két kérdés, egyik, hogy ki a megfelelő ember arra, hogy kapcsolatot vegyen föl, és mi, hogyha ti lennétek azok, akkor milyen kérdést tennétek fel nekik? Ha egy kérdés lehetne,
ez jó.
Hú, nagyon, lehet, hogy ez ilyen túlságos elgondolkodható.
Igen, ez gondolkodható, de nem baj, hogy gondolkodnod
egy kicsit. Alapvetően akkor az egy
neked
vallás...
Neked van válaszod?
Nekem sincsen igazán exakt válaszom erre, mert nem tudom eldönteni, hogy egy vallási megközelítésből álljunk hozzá, vagy egy tudományos megközelítésből álljunk hozzá. Jobb, hogyha egy teljesen, hogy mondjam, szellemileg elmélyült embert küldünk el, aki az erkölcsökben, a vallás filozófiában elmélyült, vagy pedig egy nagyon racionális gondolkodású tudós embert, aki mindent analitikus szemponttal figyel meg.
És amúgy mi van, hogyha, mert ha a legreprezentatívabb embert akarjuk, akkor csak fogunk egyet a tömegből. Mármint, hogy
még ezt
de nem, mármint, hogy így is tudod, hogy is a felső 10% mehetne csak.
Igen, ki, de
én szerintem az jobb, hogyha a felső 10% megy ki.
De mi? De mármint túl nagy... Túl nagy elvárásokat fogunk állítani magunk, érted felé. A civilizáció majd találkozik a legokosabb emberre, sokkoznak egyet, beszélnek, és idejön, és
nem akarok. Hagyjuk a sznoboskodást, meg ezt a beképzeltséget, igen, meg ezt az értelmiségi maszlagot, amit most elnyomhatnánk, de azért mindenki tisztában van vele, hogyha a Földről egy random embert választunk, az azért nem egy szerencsés szituáció.
Ide szeretném...
Hát ez a legigazságosabb.
Ide szeretném beszúrni azt a South Park részt, ahol eltréd egy véres hasmenéses vírus South Parkban, és a fiúk azt hiszik, hogy menstruálnak. Viszont Stan valahogy elkerüli ez a hasmenéses vírus, és ő nem menstruál, és ez olyan elkezdi frusztrálni. És ugye ez a 2000. évfordulón volt, és 2000-ben Isten lejön a Földre, és azt mondja, hogy megválaszol egy kérdést. És akkor az emberek gondolkodnak, hogy mit kérdezzen, és Stan berohan, és megkérdezi azt, hogy én miért nem menstruálok. És Isten mondja azt, hogy ez nem menstruáció, te nem kaptad el ezt a vírust, és visszamegy. És akkor várhatnak
még egy más nagyon jó South Park rész, amit elfelejtettem ajánlani még a bevezetőben, a History Channel-es hálaadásos. Hát az, hogy UFO kérdés és konteó, akkor az mindenféleképpen kötelező.
De basszus, hogy mit kérdeznél? Ez viszont hát a lehető
szerintem legnagyobb. Az biztosan praktikus kérdés, hogy hogyan csinálták. Tehát ez elhangzik a filmben is egyébként. És szerintem ez egy hasznos kérdés, hogyha így egy ilyen könyvet, vagy egy flopit, egy CD-t át tudna adni azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan csinálták, mert hogy akkor utána vissza lehetne menni, és lehetne tovább beszélgetni.
Tehát, hogy ezt tennéd föl?
Én nem vagyok, nem tudom, hogy mit tennék föl.
Csak... Azt tudom, hogy én mit tennék.
Mit tennél fel?
Én tényleg azt szeretném megkérdezni tőlük, hogy ők hisznek-e valamiféle fejjel valóban.
Aha.
Hát ezért, ez izgalmas.
Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék. De ez az a kérdés, ami engem a legjobb.
Az helyzet, hogy én azért vagyok inkább Ákos felé hajlok, mert hogy tényleg először szerintem... Tehát, hogy én...
Ha egyetlen kérdést tehetnék föl.
Akkor ez lenne.
Ja, hogy és utána... De mert, hogyha Ákos ezt megkérdezi, utána soha többé nem lépünk kapcsolatba, még
igen,
úgyse. Tehát,
igen, ha egyetlen kérdést tehetnék
még úgyse.
Hát nem tudom.
Az akkor viszont lehet, hogy nem a leginformatív a kérdés.
Ja, igen, tehát hogy hogy csináltátok, akkor ez így nem jó, de nekem meg az a bajom ezzel a... Tehát, hogy hogy ez igazából ez egy érdekesség. Tehát, hogy ez nem bizonyítana semmit, hogy ők hisznek-e valamivel.
Igen, sokkal többet elárulna arról, hogy mik vagyunk, meg hogy hova tartunk, mint hogyha azt kérdeznénk tőlük, hogy jó, hogy akkor, lehet milyen akkor, olyan napelemet csinálni,
tehát, hogy mi következik abból, hogy igen, és mi következik abból, hogy ha nem.
Erre is kérdés.
Mert szerintem nem sok
minden. Szerintem nem következik belőle?
Hát, hogy az, hogy kialakult egy olyan intelligencia, ami több, ugyanúgy
több millió éves adott esetben civilizációnak mi a vélekedése erről a kérdésről, szerintem az releváns.
Egyáltalán hát nem biztos, mert lehet, hogy neki is olyan pszichés struktúrája vannak, amik determinálják azt, hogy hinni.
Mert hogyha azt mondja, hogy igen, akkor lehet azt mondani, hogy az ő intelligenciája ugyanúgy alakult ki, hogy valami átfogást keres a rendszerben, és megkonstruált magának egy fogalmat.
Oké, okay, amúgy hajlandó vagyok.
Ja, persze, nem gáz, ja, igen, csak igen. Hogy én azt hiszem, hogy ebből, hogy ha ezt a kérdést tennénk fel, és valaki visszajönne és elmondaná, hogy ez a válasz, abból ugyanaz a vita folytatódna tovább. Csak van plusz egy szereplő.
Akkor mi lenne az a kérdés?
Hát azt nem tudom.
Hát ez így már jó kérdés.
És akkor vallási vagy tudományos szakembert küldenétek? Vagy nem, nem, ez a vallás ez nagyon rossz.
Igen.
Kifejező. Valami humán beállítottságú embert küldenétek, vagy reál beállítottságú embert?
Én azt mondom, hogy reál beállítottságú embert, mert ő talán több információt tud ebből a helyzetből kihozni.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen... Nagyon nehéz, mert arra gondoltam, hogy ilyen tudományfilozófust, de hogy ő lehet, hogy kérdezne valamit, megkapná a választ, és én se a kérdést nem érteném, se a választ, és az se, hogy miért jó ez. De hogy lehet, hogy én valamilyen ötvözetet, tehát hogy semmiképpen nem egy ilyen egyszerű fizikust, hanem valaki olyat, aki jártas a filozófiában, és igen. A reáltudományokban is. Tehát valahogy az ötvözet.
Ezt talán tudom írni, igen. Pontozzunk szerintem.
Pontozzunk.
Így van, pontozzuk rá ezt a filmet. Szerintem egyébként ez egy nagyon jó film. Vannak szirupos részei, amik sajnos elvesznek az értékéből, de én baromira élveztem, és nagyon izgalmas volt, és én ezért egy 7-est adok.
Én őszintén bántam, hogy ezt nem láttam korábban, én most megnéztem, és nekem beárnyékolták az olyan filmek, mint az Interstellar, vagy mint az Arrival, tehát hogy nekem egyszerűen nem tudott újat mutatni.
Hát nagyon jó, azért azt is... Én akkor mindig belemezném, hogy ki miből verített.
Persze, értem. Ez megvan benne, és ezért is fogok jobb pontot adni, mint amit akartam. Az a helyzet, hogy nem tudom, annyira a stílusában idegen volt tőlem, és én több részét mondom, mondtam. Idegen. Ez egy 6-os.
Én Ákoshoz csatlakozok a 7-es pontszámmal. Talán a hossza, meg a vége, ami egy kicsit lehetett volna más.
Ez volt már a Vágatlan Verzió Földön kívüliekkel foglalkozó blokkjának első adása. A mai adásban a Kapcsolat című filmről beszéltünk, és ennek kapcsán a Fermi paradoxonról, és a következő adásban a Világok harca című filmet fogjuk vizsgálni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
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 A Vágatlan Verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi-t.